Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2026. június 13-án érkeztünk el Hangtörténetek című műsorunk 167. epizódjához. Mai műsorunk tartalmából elsősorban Barokk, Albinoni, Bach, Handel és Kodály többek között a mai felhozatalban, illetve Miles Davis, hogy miért erre hamarosan fény derül. Kedvenc zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila jó voltából, akivel ma is interneten keresztül beszélgettünk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jól, jó estét kívánok, szervusz! Egy barokk, német barokk zeneszerzővel kezdtünk, Philipp Heinrich Erle Bach, aki egy jó nemzedékkel előzte meg Bachot. A német barokk egyik legtermékenyebb zeneszerzője volt, de hát a munkásságából lényegében nagyon keveset ismerünk, ugyanis abban a grófi udvarban, ugye a Schwarzburg Rudolstadti grófi udvarban, ahol ő tevékenykedett, Kapellmeister volt, halála után egy ilyen 20 esztendővel, 1135-ben a kastély porig égett, és a munkássága gyakorlatilag megsemmisült. Lényegében néhány hangszeres műve maradt csak hátra. Így ennek a jelentős barokk szerzőnek inkább csak a hírét ismerjük, a munkásságát kevésbé. Az előadást az Ensemble Stravaganza, egy jeles francia barokk együttestől hallottuk, akik elsősorban barokk zenével foglalkoznak. A Stravaganza, hogyha visszagondolunk, akkor Vivaldinak egy híres versenymű opuszára utal, ami olaszul és még néhány latin nyelven azt jelenti, hogy különbség, a jó értelemben vett különbség ez a Stravaganza. Úgyhogy ez a bizonyos barokk zene különlegességére utal, amiről a múlt héten is beszéltünk, ugye a barokk szó jelölni a furcsaságot, rendhagyóságot, különlegességet, bizarságot, ugye a szó etimológiájáról vonatkozva. Következő zenénk ugyancsak barokk szerzemény lesz, Tommaso Albinoni egy hangversenye oboára az Opus 9-esből. Három tételt fogunk hallani. Tommaso Albinoni azon ritka szerencsés zeneszerző közül való volt, aki igen jó anyagi körülmények között élt. Nem volt ennél fogva arra kényszerülve, hogy utasításra zenét komponáljon. Saját elképzelése és ihlete szerint alkothatott. Ez egy igen ritka szerencse talán még ma is sok zenész esetében. Ő volt a velencei barokk hangszeres zene egyik létrehozója, pontosan arany korának a főszereplője Vivaldi mellett. Johann Sebastian Bach nagyra tartotta, tanulmányozta a munkásságát, és tanította is, úgy értem a tanítványait Albinoni művészetéről. Az előadó Stefan Schilli viszonylag fiatal, 1970-ben született oboművész, aki természetesen a historikus előadásmód elkötelezett híve. Ő az egyik alapítója a L'Accademia Giocosa nevű barokk együttesnek. Ennek a neve azt jelenti, hogy játékos akadémia. Hallgassuk tehát Albinoni egy G-moll oboa versenyéből három tételt. Thank you.
Tommaso Albinoni G-moll oboa koncertóját hallgattuk, és Johann Sebastian Bachal folytatjuk.
Igen, Bűza, az utolsó, a D-dur hatodik cellószitjének az átíratát fogjuk hallani Marion Verbruggen eladásában és átíratában. Utána pedig Händel messiásából fogunk három tételt hallani az első részből. Händel ezt ugye Angliában írta, eredetileg angolul, de aztán németre is lefordította. Ez lényegében az első részben a messiás eljövetelének a jövendőlését és Jézus születését tárgyalja. Ez a karácsonyi rész, aztán következik a második rész, az tulajdonképpen a húsvéti rész, ugye a Krisztus passiója és feltámadása. Ez a második rész zárul ugye a Halleluja kórussal, ez egy nagyon híres darab. Az anekdóta szerint második György király a premiéren annyira fellelkesült a tétel hallatán, hogy önként felállt a helyéről. Állítólag a nagy-britanniai messiás előadásokon mai napig a Halleluja tételnél a közönségnek illik felállnia. A oratórium irodalom talán legnagyobb hatású darabját, ezt a messiás, a Händel messiását, stockholmi kamarakórus, a Concentus Musicus, ugye a híres bécsi együttes, Nikolaus Harnoncourt vezényletével hallható. Tehát Johann Sebastian Bach hatodik cellószvitjének blokkflőtére való átiratát halljuk, és Händel messiásából három tételt. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you. 10 éves koromban találkoztam először Kodállyal. A Szilágyi Erzsébet Leány Gimnázium első osztályos tanulója voltam. Lelkes karénekes. Énektanárnőnk, a híres Stojanovics Adrien, híve és terjesztője volt Kodály és Bartók zenéjének, ami abban az időben nem számított sem divatnak, sem dicsőségnek. Ellenkezőleg felettesei rossz hallását váltotta ki. Mi növendékei viszont teljesen az új zenei irányzat hatása alá kerültünk, s Adi néni, így neveztük Stojanovics Adrient, Adi néni irányításával belevetettük magunkat a népdaléneklés, sőt, népdalgyűjtés szép szenvedélyébe. A népdalverseny, amelyet Adi néni az egész iskola számára megszervezett, első két díja Kodály és Bartók bekeretezett fényképe volt, melyeknek értékét a szerzők saját kezű aláírása öregbítette. Kodály személyesen adta át nyertes osztályunknak a képet, amit az osztály nevében én vettem át, a tisztelettől lángvörösen, mérhetetlenül meghatva attól, hogy egyáltalán méltó lehetek arra, hogy átvegyek a kezéből valamit, és utána két napig nem mostam kezet, mert jobbom kezének érintését őrizte. Ez a meghatott tisztelet nem gyermekség volt csupán, hanem életünk belső tartalma. Nagyon más kamaszok és ifjak voltunk, mint a mai fiatalok. Nem jobbak, nem rosszabbak, nem boldogabbak vagy boldogtalanabbak, hanem egyszerűen mások. Voltak példaképeink, akiket feltétel nélkül, mondhatnám kritikátlanul és áhítatosan tiszteltünk. Az a tény, hogy a későbbi években a példaképek némelyikét esendőbbnek láttuk, mint annak idején, s tiszteletünk mellett bírálatunkkal is illettük, nem változtat azon, hogy példakép mi voltuk, személyiség és életmódalakító szerepük egész jövőnkre kihatott. Férjemnek, Devecseri Gábornak egyik példaképe Babits Mihály volt. még vőlegény korában történt, hogy legújabb verseit elküldte Babicsnak. Hallani szerette volna véleményét, útmutató bírálatát, és azt is, hogy érdemesnek tart-e néhányat arra, hogy megjelentesse a Nyugat című folyóiratban. Válaszra kíváncsian felhívta Babicsot egy utcai telefonfülkéből. Én magam a fülke mellett állva voltam tanúja a következő jelenetnek. Tárcsázta a számot, kisvártatva elsáppadt, letette a kagylót, és átforrósodott tekintettel bámult a telefonra. Mi az, nem vette fel? Kérdeztem. De igen, akkor miért tetted le a kagylót? Azért tette le, mert meglepetésszerűen érte Babics hangja. Úgy gondolta ugyanis, hogy ilyen nagy költő nem veszi fel csak úgy egyszerűen a telefont. Amikor meghallotta a jól ismert, kicsit száraz fejhangon megszólaló szavakat, itt Babics Mihály, a feltoluló érzelmektől és tisztelettől nem tudott megszólalni. Letette hát a kagylót, szoktatta magát a gondolathoz, hogy a mester személyével közvetlenül köti össze a kábel, és újra tárcsázott. Megmosolyogni való anekdota pedig mélységesen komoly és jellegzetes. Nekem Kodály volt az egyik első számú példaképem. Meg is kíséreltem Kodály stílusában néhány dalt és két szólamú kórusművet szerkeszteni. Silány kis munkák voltak, de egy 11 éves coffostól figyelemre méltóak, és nem lehetett tudni, milyen lesz a folytatásuk. Semmilyen se lett, de ezt Adi néni akkor még nem tudhatta. Szerette volna, ha kedves növendéke komponistává érik. Szólt is néhány szót érdekemben Kodálynak. Nem sokkal a népdalverseny díjátadása után különböző iskolai énekkarok főpróbát tartottak a Zeneakadémia nagy termében. Mi a pünkösdölőt adtuk elő. Már túl voltunk a magunk számán, de én az oldal erkély széléről figyeltem a többi iskola produkcióját, amikor váratlanul belépett Kodály és megszólított. Maga az a zeneszerző? Kérdezte kis kajánsággal, komolyságának látszatát őrizve. Én, feleltem öntudatosan. Hát akkor jöjjön velem, mondta, és egy közeli terembe kalauzolt, ott a zongorához ültetett, és felszólított, hogy játsszam el egyik művemet. Mérhetetlen zavaromban valahogy eldadogtam, hogy nem tudom kívülről egyik szerzeményemet sem. Micsoda zeneszerző maga? Kérdezte. Miért? Válaszoltam habozás nélkül. Bartók se tudja kívülről a szerzeményeit. Ha nem ezt feleltem volna, egész életem másképp alakul. Mulattattam, tehát érdekeltem. Én mindebből csak annyit vettem észre, hogy a fal felé fordul, a válla rászkódik, nyilván a visszafojthatatlan nevetéstől, majd hirtelen kivesz a zsebéből egy hangvillát, és megajándékoz vele. Mindig ezzel járjon, mondta. Az abszolút hallást meg lehet szerezni. Vegye elő, hajon a föld alatti, és hasonlítsa össze a búgását a normál A-val, s tegye ezt minden konkrét hang esetében, és mindenkor figyeljen. Foglalkoztassa azt az agyvelőt, lusta agyú ember nem lehet jó muzsikus. Ezzel elkezdődött igen szigorú zenei nevelésem.
Thank you.
Az előző közel 20 perces blokkban Johann Sebastian Bach numero 6-os szóló cselló szvítje után Handel messiásából hallgattunk részleteket, majd Ildikó következett és Kodály Zoltán muzsikája.
Igaz, Kodályt hallottunk valóban, de mintha barokk zenét hallottunk volna Johann Sebastian Bachot, mint ahogy ez Kodálynak a Bach iránti rendkívüli áhítatának és csodálatának a leképeződése. Három korál prelűd, vagy ugye korál előjáték magyarosan fogalmazva, harmadik darabját Perényi Miklós és Várjon Dénes kiváló előadásában hallhattuk. Kodályról is egy anekdótát mesélnék el inkább. Állítólag egy diák viszonylag korán, mindenesetre a program előtt kopogtatott a mesterhez, és a házvezetőnő nyitott ajtót, és nyomban az ujját a szájához emelte, és lepiszentette a korai tanítványt azzal, hogy pszt, a tanár úr imádkozik. És valóban a szobából kihallatszott a Voltemperites klavír néhány futama. Valóban Kodálynak szokása volt, hogy reggelente ilyen lelki gyakorlatot Johann Sebastian Bach zongoradarabokat játszott elsőben a Voltemperites klavírból. Huszár Klára írását hallottuk Kodály Zoltánról. A kötet címe, amiből származik ez a bizonyos írás. Így láttuk Kodályt az Zenemű kiadónál jelent meg ez a kötet. És hát tudnivaló Huszár Kláráról, hogy ő egy 20. századi opera szakértő volt, műfordító, opera rendező, és ugye Kodály tanítvány, mint ahogy ebből az írásból is kiderült. Hallgassuk most egy francia zeneszerző és nagybőgő virtuóz egy nagyon szép darabját, Óda Spanyolországnak a címe. François Rabat, ő igazából szír származású francia nagybőgős, aki ma is aktívan zenél, 95 esztendős korában. Egy egészen páratlan tehetség, valóságban forradalmasította a nagybőgőjátékot, lehet hallani, hogy úgy kezeli, mint egy gitárt. A jelen előadásunk nagybőgőse pedig Dan Stiff. Hallgassuk tehát François Rabat, egy rövid spanyolos nagybőgő darabját. 100 éve született Miles Davis, a jazz trombitás. Nyugatatlan ember volt, ő csak az előre irányt ismerte. Amint kezdte otthon érezni magát egy különben épp általa létrehozott új zenei stílusban, mint hogyha parázson ülne, pattant is fel, és lépett egyel előre, illetve nem egyel, hanem héttel vagy százzal. Nem ismerünk még egy ilyen innovatív jazzzenész, mint őt. Ő találta fel a kult, ehhez köthető lemez a Birth of the Cool, tehát a kult születése. Ő találta fel a modális jazzt, 50-es évek végén ugye két hatalmas lemez, ugye a Milestones és a Kind of Blue jelölik ezt a forradalmi újítást a jazzben. Majd aztán a 60-as évek végén a jazz rockot is ő találta fel, itt a Silent Way és a Bitches Brew című albumok jelölik ezt az új találmányt. Lényegében ezeket a felfedezéseket mind úgy tette, hogy dacolt az értetlenséggel, vagy akár a zajos sikerrel is, bármivel, mert hogy őt igazából a zene érdekelte, megszállottan érdekelte, mint ahogy az autisták tudnak mások által nem ismert mélységben és megszállottsággal egy témába belemerülni. Ezzel nem állítom, hogy autista lett volna, csak sejtem, de hogy jóval több közös vonása volt mondjuk például John Ogdonnal, vagy Glenn Gould-dal, Mozarttal, Bartókkal, mint egy sikeres szórakoztatóipari sztárzenésznek, aki sikert sikerre halmozva aratja tapsokat és virágcsokrokat, mosolyogva csókot hinte dobja vissza a közönségnek, de hát az kétségtelen. Amúgy egy összeférhetetlen, mord, szeszélyes, szigorú, öntörvényű zseni volt. John Coltrane-t, minden idők talán legnagyobb szaxofonosát, akit épp ő fedezett fel, mind közönségesen jól elagyabugyálta, amikor másnaposan gyűrődtem, később érkezett meg felvételre. Sokszor háttal játszott a közönségnek, kikérte magának, ő nem szórakoztatja a közönséget. Ahhoz ott van Frank Sinatra. Egy történet szerint a Fehér Házban egy elnöki vacsorán egy előkelő fehér hölgy megkérdezte tőle, hogy mivel érdemelte volna ki ugye Miles Davis, hogy ott ülhet. Davis így felelt, hogy én háromszor vagy négyszer változtattam meg a zenet történelmét, és ön mit tett azon kívül, hogy fehér hölgyem? Egészen különleges szimata volt. Egy rongyos, kis, teljesen névtelen 17 éves dobosban felismerte a páratlan tehetséget, nyomban beemelte világhírű kvintetjébe, és megszületett a legenda, Tony Williams. Jimi Hendrixbe valósága bele volt hullva, rajongott páratlan tehetségéért és rendhagyó forradalmi gitárjátékáért. Védjegye volt Miles Davisnek a kivételes tehetségek felfedezése és korlátlan támogatása. Bizonyára számára is nehezen tűrhető szellemét kábítószerrel és alkohollal próbálta temperálni, elviselhetővé tenni, emiatt aztán 65 évesen halt meg. Következik most a Kind of Blue-ból egy szám, az első oldalról az utolsó szám, a címe Blowing Green, vagyis kék a zöldben. Ez a lemez, a Kind of Blue minden idők legmonumentálisabb jazz lemeze, amit 8 óra alatt vettek fel 1959-ben. Amikor a zenészek besétáltak a stúdióba, a felvételre, egyáltalán nem tudták, hogy mit fognak játszani, nem hogy kottát nem kaptak, hanem utasítást is tulajdonképpen a felvétel előtt kaptak néhány szóban Miles Davis-től, néhány dallamvázlatot kaptak, és modális skálákat, ilyen papírfesznikre írva. Stúdióban pedig Miles elfütyülte, vagy elzongorázta nekik, hogy mit képzel, majd elindították a Magnus-hallagot, és így jött létre teljesen intuícióból, megérzésből ez a minden idők legcsodálatosabb jazz lemeze. Nekem is az a véleményem, mással tökéletesen egyetértek, hogy a rutin az öli a szellemet. Hallgassuk tehát a Blue in Green számot 1959-ből Miles Davis emlékére. Thank you.